Hát milyen támogatást kaphat az, aki nem házas, és vagy nincs például gyereke? Mert hogy a családtámogatási rendszer ugye bőségesen támogatja a gyermekes és házasságban élő szülőket, minél több gyermekes, azért az fontos, van ott egy pont, ahol hirtelen megcsappan. De mindegy, szóval, hogy de nagyon keveset kap az, aki nem felel meg a kormány által elvárt családmodellnek. Hát azért van egy kis kedvező változás, és ezek életbe léptek, az, hogy melyek ezek a változások? Ezt kérdezzük a Credipass magyarországi vezetőjétől, Fülöp Krisztiántól, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt!
Jó reggelt, szervusztok, jó reggelt, hallgatok!
Hát itt emelnék ki első helyen, ami kedvezően változott.
Ugye, igazából a tavalyi, vagy a megszűnő állami támogatásoknál ott a meglévő gyermekek is érdekesek voltak, ugye, ahogy ti is mondtátok az előbb, az új támogatási rendszer az egyértelműen a később született gyermekeket preferálja, támogatja. Most 2-3 ponton lehet azt mondani, hogy ha nem is előnyben, de legalább nincsenek hátrányban.
Persze,
azok, akik,
ez is valami, igen.
Uh-huh. Ez is egy pozitív dolog. Például ugye ez a 10%-os önerő szabálya, ami azt gondolom, hogy egyébként egy éppen kiforróban lévő, a többivel együtt egy kiforróban lévő banki alkalmazásban még gyerekcipőben járó szabály, hogy ahhoz, hogy 10% önerővel tudjunk ingatlant vásárolni a korábban megszokott 20-hoz képest, nem kell házasnak lennünk. Nem kell gyermekkel rendelkeznünk, nem kell vállalnunk, nem kell semmit tennünk, csupán két dolognak kell megfelelni, hogy 41 év, ez egy imádott életkor ez a 41, ott valami utána biztosan történik az emberrel, de 41 év alattinak kell lenni az ügylet minden szereplőjének, tehát ha én egyedül szeretnék vásárolni, akkor nekem egyedül, hogyha élettársammal, bárki mással, akit be kell vonni ebbe az ügyletbe adóstársnak, akkor mindkettőnknek 41 év alattinak kell lenni, és nem rendelkezhetünk 50%-ot elérő tulajdoni résszel, vagy tulajdoni hányaddal másik ingatlanból.
Tehát első lakás vásárlásáról számít.
És ez első lakás. Az, hogy ezen dokumentumok beszerzését azért az ügyfél meg tudja tenni, ez minimális utánajárás és szakértő bevonása szerintem szükséges, mert a szabályok ugyan kristálytiszták.
Tehát eddig 20% volt, ez egy államilag meghatározott, vagy a bankok által meghatározott limit volt, és amiből most 10% lett?
Ez jogszabályban volt rögzítve a 20%, tehát a bankok ennél szigorúbbak lehettek, de megengedőbbek nem.
Akkor viszont fölmerül a kérdés, hogy a 10%, hogy ezt a bankok érvényesítik-e, vagy a bankok megtehetik, hogy hát jogszabályilag már csak 10, az MNB sem olyan szigorú már, hogy aggódik, mit tudom, a hiteltúlbolyanzás, úgyhogy éppen nem kell aggódni, mert éppen szeretnék fölpörgetni nyilván egy bizonyos szintig, de hogy a bankok a kockázati besorolást azért nézik, és nem feltétlenül adják ezt meg. Mert olyan információt is hallottunk, hogy szép ez a szabály, egészen addig, ameddig mondjuk a bankok lemennek ennek arra a szintre. Ez mennyire jellemző, hogy a bankok hogy állnak ehhez most?
A jellemzőségéről az nehéz beszélni, hiszen február közepe sincs még.
Persze.
A tapasztalataink azok annyira nem erősek. Azok a félelmek, amiket megfogalmaztál, szerintem ezek teljesen jogosak. Tehát nem látjuk azt, hogy a jelzálog bankok hogyan fogják érvényesíteni, akár mondjuk értékbeli diszkontban egyébként, amikor látják, hogy ilyen típusú ügyletről van szó. Akár ilyen típusú félelmünk is lehet. De mindez, amit elmondtál egyébként teljesen jogos, mert nem minden bank fogja ezt akarni. Lehet, hogy csak mondjuk a legmagasabb ügyfél kategóriában, ahol eddig azt látták, hogy nincsenek késedelmes ügyfelek, azoknál engedik. De egyébként most, ahogy oszlik a köd a termék és a szabályok körül, az látszik, hogy egyre inkább befogadóak ezzel kapcsolatban a bankok. Van, aki felső értékhatárt jelöl meg az így megvásárolható ingatlannál. Tehát mindenki egy picit szeretné a saját szája íze szerint, vagy a saját kockázatkezelésének a szája íze szerint finomítani, de én azt gondoltam, amikor a szabályok kijöttek, hogy az elzárkózás az ennél, vagy a félelemérzet ennél nagyobb lesz.
Uh-huh. Tehát ehhez képest egészen kedvező a helyzet, így az első tapasztalatok
egészen
alapján.
Egészen kedvező, és a szabályokat még egészen konzervatív bankok is gyorsan és kedvezően kezelik.
Aha, na jó, akkor majd később akkor látjuk, hogy ez a gyakorlatban mit jelent. Nyilván néhány hónap után tudunk majd pontosat mondani ezzel kapcsolatosan a banki gyakorlatról. De akkor kanyarodjunk vissza oda, hogy mi az, ami még élettársi kapcsolatban és egyedülállók számára is elérhető kedvezmény például.
Ugye a falusi csok, ami klasszikusan a régi csok szabályai szerint megmaradt, és nem csak a később született gyermekeket támogatja, hanem a meglévő gyermeknél elvált szülő esetén, vagy élettársi kapcsolatban, vagy az özvegyeknél, gyakorlatilag bárkinél, aki nem tervez, vagy nem tud tervezni későbbi gyermeket, a meglévő gyermekek 25 éves kora alatt, ugyanúgy, ahogy korábban megtehették, de megnövelt támogatással, ezen az 5000 fő alatti nagyjából 2500 preferált kis településen fel tudja használni ezt a megnövelt visszanemtérítendő állami támogatást, illetve a hozzá kapcsolódó továbbra is 3%-os otthonteremtési kamattámogatott hitelt, valamint hogyha egyébként házas lenne, de ezzel ne bonyolítsuk, akkor ugye csak pluszt is tudna igénybe venni, de azok, akik nem tudnak, vagy nem akarnak, vagy lehetőségük nincs, azok ezeken a kis településeken megnövelt összeggel, ugye egy gyermeknél egy millióval, két gyermeknél 4 millióval, három gyereknél 15 millió font visszanemtérítendővel tudnak otthonteremtésben gondolkodni.
Most mi a helyzet azokkal, akkor, ha már megszülettek a gyerekek, de mondjuk elválnak, vagy csak simán nem házasok, ha mondjuk jelzálog hitelelengedésben gondolkoznak, vagy valamiféleképpen tartozásukat csökkentenék?
Talán ez egyébként a legkevésbé vizibilis, vagy az ügyfelek szemében a legkevésbé látható támogatás, mert nem bankok nyújtják, és emiatt talán a reklámértéke is a terméknek viszonylag alacsony, ugye ez a később született gyermekek után járó támogatás, ami a második gyermeknél 1 millió, a harmadik gyermeknél pedig további 3 millió forint, és hogyha nem vették igénybe korábban, akkor a negyedik gyermeknél azonnal 4 millió forint, és itt minden később született gyermeknél pedig 1 millió forint. A fennálló lakáshitelből a leírható összeg, úgyhogy erre is nagyon érdemes figyelni annak, aki egyébként lakáshitellel rendelkezik, és van olyan gyermeke, aki után a jogszabály szerinti jelzálog csökkentést nem vette igénybe. Uh-huh. Úgyhogy igazából ez a három az, ami egy jól keretbe foglalható és az ügyfelek által jól használható pénzügyi termék, ahol nincsen tervezett gyermek.
Tehát akkor mondjuk egy egyedülálló anyuka két kisgyerekkel, neki azért nem sok lehetősége van továbbra sem.
Hát, hogyha preferált kis településen szeretne, akkor van.
És nem szeretne preferált falusi csokozni, igen, akkor tovább.
Igen. Akkor neki a csökkentett önerő, ugye ez a 10%-os önerő, ez lehetőséget nyújt a könnyebb otthonteremtésre, de hozzáteszem, 2023-ban sem volt könnyű annak, aki egyedül nevelte a gyerekét, úgyhogy talán ez a szabály az, ami egyébként könnyít, a többi az valóban, ha városban laksz, és egyedül neveled a gyermekedet, akkor a 10%-os szabályon kívül a jelen támogatási rendszer az nem feltétlenül a te malmodra.
Továbbra sem, tehát kis változások vannak, de fontos, ezért beszéltünk róla. Nagyon szépen köszönjük, hogy segítettél ebben. Szép napot, jó munkát!
Köszönöm a beszélgetést, minden jót, szervusztok!
Szervusz! Fülöp Krisztiánnal, a Credipass Magyarország vezetőjével beszélgettünk.